Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben az adásban is három hírrel érkeztem hozzátok, és mondhatom, hogy szerencsére így a korábbi adások fényében ezek közül csak egy abszolút nyugtalanító. De kezdjük egy inkább izgalmas és egyáltalán nem nyugtalanító hírrel. A Facebook bejelentette, illetve hát kihirdette a Transcoder AI nevű alkalmazását, vagy megoldását, mondhatnám inkább így, ami arra való, hogy kódot, tehát számítógépes kódot, programot lefordít más nyelvekre. Konkrétan Java, Python és C++ nyelvek vannak ebben a munkában, amit kiadtak, és hát kérdezhetnétek, hogy most ebben mi a pláne, hiszen 1970 óta van körülbelül olyan transcompiler, vagy olyan compiler, ami source-to-source, tehát forrás-forrás alapon képes kódot fordítani. Ezek azonban természetesen szabály alapú rendszerek voltak, tehát valakik leprogramozták, hogy hogyan bontják egy ilyen absztrakt nyelvfüggetlen, ilyen AST, úgynevezett AST formára a kódot, majd onnét azt visszaforgatják valamilyen másik nyelvre. Hát ezek ilyen változó sikerrel működtek a gyakorlatban, hogyha nagyon sok szabályt betartott a programozó, ami egyébként nem volt feltétlenül szükséges az adott nyelven, de szándékosan betartott, tehát szigorúbban dolgozott, mint ahogy egyébként az lehetséges volna, akkor bizonyos keretek között lehetséges volt részben, hát egészben szinte soha, de részben azért átfordítani, ami nagyban megkönnyítette a különböző platformokon való üzemeltetést. Tehát ez egy ismert probléma, régóta van rá valamilyen fajta megoldás, de hát ezek azért elég messze voltak a jótól. És félre ne értsétek, itt nem arról van szó, mint amikor mondjuk valamilyen cross-platform rendszerben, amit eleve erre találtak ki, lefejlesztesz mondjuk egy mobil alkalmazást, és akkor azt ki tudja generálni a rendszer iOS-re, meg mondjuk Androidra is. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy kód, amit szintisztán natívan mondjuk, mit tudom én, C++-ba írtak meg, és akkor azt kéred a rendszert, hogy oké, de én ezt Javában szeretném. És akkor nem becsomagolja meg izé-izé, hanem megírja neked, hogy lefordítja neked Jávára. Na erre dobtak ki egy megoldást, ami azért került bele az adatépítésbe, hiszen eddig ebben még semmi data science nem volt, de hát nyilván, ha halljátok az adásba, akkor sejtitek, hogy valami ilyesmi van mögötte. Ugyanis természetesen, ebben most rosszul jövök ide, természetes nyelvfeldolgozás van a háttérben, vagyis gépi tanulással oldották meg ezt a feladatot ezzel az új keretrendszerrel. Ugye valami kicsit hasonlót a korábbi adásban láthattatok, ott ugye az volt, hogy meg lehetett kérni a programot, hogy írjon meg valamit, és akkor Python nyelven azt megírta, tehát mondjuk, hogy írjon egy ciklust így, és akkor megírta. Itt is természetes nyelvfeldolgozásról van szó, de itt gyakorlatilag fordításról, tehát olyan, mint egy fordító program, mint mondjuk a Google Translate, csak nem angolról németre, hanem mondjuk C++-ról, Jávára, vagy Pythonra, vagy ebből a hármasból bármelyikre. És ez még mindig nem túl nagy pláne, mert ilyen már létezett, de két dolog miatt emeltem ki. Az egyik, hogy azt állítják a szerzők, link a show notes-ban, ahogy megszoktátok, hogy ez az új rendszer, amit készítettek, ez bizony kenterbe ver minden eddigit. Bevallom nektek őszintén, hogy nem teszteltem le, remélem ezt nem vártátok tőlem, először is például hozzá se tudok szólni a C++ kódhoz, hogy egész őszinte legyek, szóval nem is nagyon tudtam volna személy szerint érdemben letesztelni az állításaikat, de hát publikálták ezt a cikket, ha van hallgató között olyan, aki három nyelven is folyékony, akkor az tesztelje már le, ha lehet. Az tök cool lenne, ezt én nem tettem meg, ezt bevallom, most csak a cikkről és a sajtóanyagról számolok be nektek, de fenn van egyébként a kód GitHub repóban. Több mint 2,8 millió nyílt forráskódú GitHub repót tanították meg, tehát magyarul open source szoftvereket használtak a tanításhoz, a machine learning tanításához, és ez a másik érdekesség, ami miatt megemlítem ezt, hogy ez nem egy felügyelt tanítási módszer, Tehát nincsen egy csomó olyan kód, amiről biztosan tudjuk, hogy annak a, mit tudom én, mondjuk olyan Python kód, amiről tudjuk, hogy annak a megfelelő Java-ban ez, C++-ban pedig ez, és ezt emberek kézzel így megcsinálták. Hát ez ilyen kb. Beláthatatlanul sok munka lenne. Hanem ez egy felügyelet nélküli tanítás volt, magyarán szólva klaszterezés, illetve hát ennél jóval bonyolultabb a helyzet, hogy klaszterezés, de hát leginkább ahhoz hasonlítanám. Szóval ez egy felügyelet nélküli tanítás volt, konkrétan ez egy unsupervised natural machine translation, ami egyébként neurális hálóval oldotta meg ezt a feladatot. Ezt talán nem lep meg senkit az adatépítés hallgatók közül, hogy transformer alapú sequence-to-sequence architektúra van a neurális hálóban mögötte. Erről így külön nem írnak itt a cikkben, de hát nyilvánvalóan tartom, hogy mivel a Facebookról van szó, ezért hát gondolom PyTorch-ban oldották meg ezt a feladatot, mint ahogy általában, ez volna a számomra logikus, bár erről itt nem nyilatkoznak konkrétan. És érdekes, hogy arra is külön kitérnek, bár ezt mondjuk lehetett volna sejteni, hogy a nyelvi fordításoknál gyakran használt ilyen blő, vagy bleu, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, ez egy mozaik szó, és hát bleu, tehát blue score, nem tudom, hogy kell szépen mondani. Szóval, ami az emberi nyelvfordításánál használt tipikus metrika, az ugye nem használható annak a megítélésekor, hogy mennyire jól működik ez a rendszer, hiszen az emberi nyelv értékelése azért az nagyon más, tehát hogyha szintetikusan hasonló egy mondat, akkor nagyon magas blőszkort ér el, viszont hát ugye természetesen programnyelvek esetén szintetikailag hasonló mondat adott esetben baromira nem fut le a complierben, tehát nem fordul le. Így aztán ott az, hogy így, hát végül is hasonlít rá nagyon-nagyon, szinte csak két betű eltérés van, az ugye nem egy magas pontszámot kell, hogy eredményezzen, hanem hát egy alacsonyat, mert hogy akkor az nem fog lefordulni. Úgyhogy kidolgoztak erre egy saját tulajdonképpen mérőszámrendszert, ennek kisebb részletei benne vannak a cikkben. Én a cikket linkelem, viszont benne van a cikkben az archive-os link is, és akkor ott meg tudjátok nézni a teljes publikációt, hogyha valaki tudományosan is bele szeretne menni a mélyébe. Egyébként nagyon érdekes, tehát tudom ajánlani. Pár példát is mutatnak itt már a cikkben is egyébként, de az archive-os white paper-ön ott sokkal több van, hogy hogyan és miként fordítja le a különböző nyelven megírt kódot a rendszer. Sőt, még egy Reddit csatorna is van egyébként csatolva, érdekes beszélgetés van rajta, én csak úgy belefutottam, tehát belenéztem és átpörgettem, de ilyen tök jó szakmai dolgok vannak rajta, hiszen én természetesen ezt machine learning és data science szemszögből nézem, ebből a szemszögből nagyon izgalmasnak, nagyon értelmesnek és nagyon hasznosnak találom ezt a megoldást. Persze nem úgy értem, hogy ezt most rögtön akkor használatba tudom venni. Egyelőre még nem tart itt a dolog, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan különösen nagy vállalati, de kisebb vállalatokban is előfordulhat helyzet van, ahol több nyelven kell ugyanazt a kódot megírni, mert az egyik rendszer így, a másik úgy, az egyikben ilyen szabályzat van, a másikban olyan informatikai akármi, és ezeknek általában megvan az oka, néha jó, néha kevésbé jó oka, de megvan az oka, hogy miért így van, szóval nem nagyon lehet elintézni egy várándítással, hogy hát már pedig öcsém, én Pythonba programozok, úgyhogy ha nem tetszik, akkor csinálj, amit akarsz, tehát hogy egy nagyvállalati architektúrában nem nagyon fogsz tudni érvényesülni, hogyha ez a hozzáállásod, amit most egy kicsit kifiguráztam. Ugyanakkor nyilván, hogyha te Pythonban vagy nagykirály, vagy C++-ban vagy nagykirály, akkor nem hatékony, hogyha hirtelen Java kódot kell írnod, még akkor se, hogyha egyébként ügyes fejlesztő vagy, de hát azért, na, szóval az fájni fog. De hogy milyen jó lenne, hogyha csak az egyikben kell megírni, amiben a legkirályabb a csapat, és utána a többi le tudna fordulni automatikusan natív kódra egy ilyen fordító segítségével. Én remélem, hogy ez a technika sokat fog fejlődni a jövőben, mert tehát konkrétan, nem is tudom, dollár vagy euró 100 milliókat lehet ezzel spórolni, ami végső soron ugye mindenkinek jó, hiszen kódot fordítani tulajdonképpen valahol, ha úgy nézzük, akkor hát pazarlás. Nem mondom, hogy kidobott energia, mert nyilván okkal fordítják, és én mondom, nem kidobott, de hogyha meg lehetne ezt úszni egy gombnyomással, hát akkor az zseniális dolog lenne. És most már ugye másodszor számolok be ilyen jellegű megoldásokról, ami kódot fordít másik kódra. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy, hogy ilyen irányba zajlanak a kutatások. Tehát ugye szoktak is viccesen mondani, hogy az informatikus gyakorlatilag az egyetlen olyan ember, vagy egyetlen olyan munkakör, aki lényegében aktívan dolgozik azért, hogy soha többé ne legyen munkája. Egyre jobb és jobb szoftvereket írunk, a végén talán már tényleg képesek lesznek a szoftverek maguk írni magukat, csak az elvárások ismeretében, hát még messze nem tartunk ott, de ez egy kicsi lépés, hogy például egy rengeteg ilyen nettó favágó kódoló munkát, amiben nem is kell gondolkodni, mert jó, ez így nem igaz, hogy nem kell gondolkodni, de értitek, mit mondok, szóval nem kell kitalálni a megoldást, csak le kell írni még három másik nyelve, ugyanazt, amit már valaki kitalált és lekódolt. Hát azért elég favágó munka, ennek ellenére emberek százai, ezrei napi szinten ezzel dolgoznak, mert kénytelenek, és ez egy nagyon nagy ugrás, hogyha ez tényleg majd a gyakorlatba be tud ülni. A következő téma kapcsán viszont Németországba kalauzollak benneteket, konkrétan Leipzigbe, az ottani Volkswagen gyárba. A VW eléggé alaposan megtanulmányozta Elon Muskéknak a Tesla gyárát, és biztos ti is sokat hallottatok róla, hogy az egyik ilyen, hát nagyon sok mindenben eltér ugye a hagyományos autógyáraktól, amit ott Muskék csinálnak, az egyik ilyen dolog, amiben eltér, az pont az, hogy minél jobban automatizált, minél jobban digitalizált, minél jobban AI-jal és minden egyéb ilyen eszközzel felszerelt gyárakat tervez és tervezett, és ilyenekben gyártják a Teslákat. Mondjuk ebből bele is futottak pár pofonba természetesen, ez sem titok, de hát mindig így jár az, aki legelőször próbálkozik valamivel. Viszont ez korán sem jelenti azt, hogy ezek a technikák ne lennének jók, vagy nem lett volna jó és okos az irány, amiben a Tesla indult, csak hát elsőnek lenni mindenben kissé nehéz. Hogy ez mennyire így van, az bizonyítja ez a mostani cikk is, Zekeri Sahan, nem tudom, erre nincs benn, Vasek Sahan tollából, na mindegy. Volkswagen using computer vision to increase production efficiency. Ez arról szól, hogy az új leipzigi üzemükben, ahol egyébként a legújabb, ezt az ID3, azt hiszem, nevű ilyen elektromos kis Volkswagen, viszonylag kisméretű autó, elektromos autót gyártják, ami hát a jövő nép elektromos autójának szánnak, vagy legalábbis ahhoz vezető útnak. Emiatt aztán egy ilyen csúcsfontosságú terméke jelenleg a VW csoportnak, ami hát akkor a világ autógyártásának is, hogyha a VW csoportnak azt hiszem, hogy egyik, ha talán nem is a legnagyobb, lehet, hogy a legnagyobb, de mindenképp az egyik legnagyobb szereplője ugye az autópiacnak. Szóval, hogy bevetették a gyárban a gépi látást. Nagyon sokat várnak, tehát ez egy digitalizációs programnak a része, egy eleme a sok-sok lépésnek. Most először egy konkrét feladat, mindjárt azt is bemutatom, hogy mit, egy konkrét feladatot oldottak meg gépi látással, vagy ugye divatosabban mondva AI-jal, és nem minden gépi látás egyébként machine learning, de itt arról van egyébként szó. Szóval, hogy ez egy nagy-nagy ilyen programnak a része, amiből egyébként saját bevallásuk szerint 2024-ig, ami azért már nincsen messze, ugye 4 év múlvára, 2 számjegyű növekedést várnak, mármint hogy megtakarít a profit növekedést, és ugye kb. 30% környéki költség megtakarítást. Nem tudom, mennyire vagytok jártosak az autóiparban, de és aki nagyon, az most biztos sokkal-sokkal jobban és pontosabban el tudná mondani, amit most mondani fogok, de nagy vonalakban igaz, amit mondok, hogy jelenleg ott tart a belső égésű motorok, tehát az autózás, automobilitás iparága, hogy borzasztóan ki van benn munkában már minden, és nagyon ki van optimalizálva. Tehát manapság 1-2%-ot is javítani bármin ezeken a szanaszénnél optimalizált gyárakon, igen nagy dolog. Na most ennek fényében azt mondani, hogy akkor 30%-ot csökkentünk a költségeken, az ilyen, ha csak a fele sikerül ennek, amit most tervez a csoport, Volkswagen csoport, akkor az ilyen giga-mega óriási lépésnek számít, hiszen manapság mondom, annyira optimalizáltan működnek ezek a gyárak, illetve hát az egész iparág, az egész vertikum, ahogy egymásra épül, meg ahogy mindent csinálnak, tehát a just-in-time rendszerek, meg ezek ugye a japán termelés, Toyota termelési rendszereknek ma már a sokadik továbbfejlesztett, meg még továbbfejlesztett változatai, szóval annyira optimálisan működnek már ezek a gyárak robotokkal mindennel felszerelve, hogy abban 1-2% is nagy dolog, ők meg így egy ilyen laza 30-al benyitnak. Márpedig a németekről beszélünk, akik általában, jó tudom, vannak kivételek, meg aztán a Volkswagen házatáján is volt pár lódítás ugye az utóbbi időben, de általában azt mondják, hogy 30%, azt nem úgy értik, hogy másfél. Szóval értitek, ez mindenképpen egy hatalmas dobás. Persze ez az egész program arra vonatkozik, nem arra a konkrét egy példára, amit most bemutatok nektek, de ez az eleme annak. Konkrétan úgy néz ki ez a dolog, hogy minden egyes autónak van egy azonosító száma, természetesen, és minden egyes autóhoz tartozik egy csomó ilyen kis matrica. Ezek ténylegesen olyan matricák, amik rá vannak, tudjátok, ragasztva, biztos, hogy láthatok már ti is ilyeneket. A küszöbre, ott az ajtónál, ahol kinyitod, még itt ott vannak ilyen kis tájékoztató matricák az autókban. És ezeket a matricákat általában ország specifikusan kell felhelyezni, tehát a magyar autókra magyar matricát helyeznek, mondjuk ez nem mindig van így, de a nagyobb országokban, mondjuk angolra angolt, németre németet, spanyolra spanyol, francia francia, stb. Tehát ország specifikusan kell elhelyezni. Igen, ám, de a leipzigi gyárban a derék munkás emberek, azok nem ismerik az összes létező nyelvet, amin ahova autót exportál a VW csoport, nyilván. Így aztán úgy kell felrakniuk a matricákat, hogy ők egyébként személy szerint nem értik, hogy mi van rajt. Ebből viszont adódhatnak problémák, például, hogy fejjel lefele vagy rosszul rakják azokat a matricákat fel, vagy nem pont oda, mert azt még csak meg is oldanák, hogy mondjuk ne fejjel lefele legyen, de mert mondjuk tesznek rá egy kis nyilat, vagy valami, értitek, de hogy nem pont oda, nem tökéletesen oda mutatani, hogy nem értik, hogy mi van rajt. És azért ezek tudnak változni egy autóhoz, itt a cikk írja is, hogy valami 20-valahány matricát kell felhelyezni, és azt találták ki, hogy a dolgozó, tehát aki felragasztja ezeket a matricákat, ő körbefényképezi az autót, lefényképezi, hogy ahogy rajta van ez a matrica. Egyrészt ezek a képek az adott autóhoz ugye szám alapján azonosítva van, elmentődnek, tehát bármikor vissza lehet keresni, hogy rendben volt és ott volt-e a matrica, ugye ez eddig még nem egy túl nagy data science, hanem itt jön be a gépi látás, hogy az AI megvizsgálja, hogy a matrica azt írja-e, amit írnia kell, pontosan ott van-e, és pontosan úgy áll-e, és oda mutat-e, ahova annak lennie kell, és amit ábrázolnia kell, bármilyen nyelven. Mármint azok közül, amikre nyilván itt szó van a Volkswagen gyárban. És látszólag ez ilyen, nagy dolog, bakker a matricák az autón, de nagy dolog, mert ha egyet is elrontanak, és úgy megy ki, akkor abból, és mondjuk mit tudom én, ott hiányzik egy matrica mondjuk a légzsák kikapcsolásáról, és valami baleset van, abból akkor nagy pereskedés tud lenni. De nem ez a gyakori eset természetesen, hanem az, hogy kiszűrik a hibát minőségellenőrzésen, ahol egy csomó olyan ember van, akinek tudnia kell az adott nyelvet, tehát fenn kell tartani egy csomó embert erre, és még egy minőségellenőrzési lépés van, amit fel kell tartani, ami persze az egész folyamatot lassítja, és mint ilyen nyilvánvalóan költséget generál. Szóval ezt az egész kellemetlen ellenőrzés, fordítás, blablabla, bla, bla, meg pereskedési kockázat veszélyt, ezt így becsomagolják ezt a problémát, és odaadták az AI-nak is megoldja. Így aztán nem kell 82 nyelven beszélni a leipzigi munkásnak, hanem csak oda tartja a telefonját, katt, és megmondja, hogy rendben van, ez itt jó helyen van, és jó nyelven van ez a matrica. Ez egy apró lépés, de ilyen apró lépések sokaságából építik fel gyakorlatilag az új Volkswagen gyáraknak a, mondjuk így, hogy digitalizációját, vagy data science stratégiát, vagy nem tudom, hogy mondjuk, de ezek ilyen nagy szavak, de értitek, szóval egy programot, ami arra vonatkozik, hogy ezeket az új AI vezérelt, meg adatvezérelt technológiákat a gyakorlatban hasznosítsák. És azért emeltem ki, vagy emelem ki ezt a cikket, mert egyrészt Magyarország érintettsége viszonylag nagy, ugye az autóipari kitettségünk miatt, vagy érintettségünk miatt, tehát sokak számára érdekes lehet ez. Másrészt pedig, mert mondom, az ritkaság számba megy, hogy egy ennyire optimalizált piacon, vagy optimalizált működésben, mint a mai autóipar, különösen a Volkswagen csoport, hogy ott két számjegyű javulást várnak bármitől, nem az AI-tól, hanem egyáltalán akármitől. Ez egy ilyen, mondjuk így, hogy csendes forradalom, de ez egy nagyon komoly dolog. Nos, a végére tartogattam nektek a Sentient-ről szóló cikket, a Virgin jelent meg egyébként, Sarah Shackles tollából. A Sentient ugye azt jelenti szó szerint angol, hogy tudatos vagy tudattal rendelkező lény, tehát mondjuk Sentient Being az egy olyan lény, akinek van tudata, tehát mondjuk az ember a Földön jelenleg ismeretünk szerint az egyetlen Sentient Being, ugye? Szóval így kell értenetek ezt a kifejezést, hogy mi ennek a jelentősége, miért angolozok itt veletek, az csak azért van, mert így hívják a az Egyesült Államok egyik legújabb AI-ját. Ez egyébként élből erős félrevezetés, mert semmiféle tudatról nem beszélhetünk, tehát hogyha aki most megijedt, azt megnyugtatom, hogy ez a cikk nem azért nyugtalanító, mert ez már a Skynet, baromira nem, semmi köze nincsen ilyen értelemben hozzá, de önmagában azért nyugtalanító, hogy ma már ilyen dolgok tudnak lenni. Kevés dolgot tudunk a Szent Ilyentről, ezt a cikk maga is elismeri, csupán annyit tudunk róla, hogy indult egy program még a 2000-es évek közepe tájékán, a 2000-es évek vége tájékán, a 2010-es évek közepéig tartott az a rész, amikor erről még lehetett beszélni. Onnéttól ez már szigorúan titkos, és manapság már nem nagyon beszélnek erről. Elismerik a program létezését, meg hogy van neve, meg hogy műholdakkal kapcsolatos, és nagyjából így ennyit. Úgyhogy keveset tudunk róla. Amit tudunk, az viszont az, hogy van egy olyan AI megoldása az Egyesült Államok hírszerzésének egyik részlegének, egyébként ez az NRO. Hát aki meg tudja mondani, és nem dolgo, tehát aki meg tudja mondani, hogy az Egyesült Államoknak hány hírszervezete van, melyik pontosan mit csinál úgy, hogy nem ott dolgozik, az előtt emelem a kalapom, úgyhogy bocsássatok, hogy fogalmam sincs, ez a National Reconnaissance Office, de hogy ez most CIA, vagy NRA, vagy NF, nem tudom, NSA, vagy hova tartozik, nem tudom, valamelyik ilyen izének az ága. De nem is ez a lényeg, legalábbis a mi szemszögünkből, hanem egy olyan elemző eszköz, ami hát így fogalmaz a cikk, hogy mindenevő. Alapvetően térbeli mesterséges intelligenciáról beszélünk, magyarul térbeli és időbeli események elemzéséről van most szó, és itt jön képbe ugye a műholdaknak a témaköre is, hiszen sok ország, nem sok, de azért néhány országnak már van azért kémműholdakból, műholdakból álló hálózata, nyilván ezek között is az USA az első, akinek hát nem is tudom hány, több száz műholdja van. És hát ez tök jó, mert az egész világot tudja látni, de hova nézzenek ezek a műholdak? Mert hát valahova irányítani kell őket, és hát bizony ez jelenleg emberi munka, hogy pontosan mely területet vizsgáljanak. De hát ugye az lenne a jó, hogyha hát nem is a jövőbe látna, de valami meg tudnál mondani, ami jelenleg egy nagyon sok embert lekötő emberi munka, hogy hova kellene irányítani, mert azért pár perc még egy ilyen műholdat valahova irányítanak, szóval meg kéne mondani, hogy hova fókuszáljanak ezek a műholdak, hol történik valami esemény. És itt jön be a mindenevőség, hogy olyan rendszert szándékoztak annó fejleszteni, hát mivel hivatalosan most már ez a rendszer üzembe állt, bár nem mondják meg ugye, hogy pontosan mit és hogy csinál, nyilván ez érthető okokból, ezért nem tudjuk, de hát valószínűleg, ha üzembe állt és ez volt a terv, akkor legalább részben elérték a tervet, ezt feltételezhetjük. Szóval egy olyan rendszert, ami a világ összes eseményét figyeli, ezek ugye híradások, meg mindenféle ahonnét adatokat lehet gyűjteni, az összes hírműsor ilyen ugye, de majd mondok mindjárt egy konkrét példát, amit itt a cikkben is hoznak, hogy milyen ilyen események lehetnek például azok, amik úgymond felkeltik az AI érdeklődését, vagy fel kell, hogy keltsék, mert erre programozták, vagy erre tanították. Az pedig az, hogy két hajó, mikor volt ez az iráni tankernek ugye a megtámadása, és akkor ott, vagy hát ilyen rosszabb végül terrorcselekménynek minősítették ugye ezt a tankerhajónak a megtámadását, mármint az iráni partoknál a hajó maga az, azt hiszem nem iráni volt, tehát ez volt a lényeg, de hogy ott ugye az iráni partoknál támadták meg, és gyakorlatilag egy perccel később már vette egy műhold ezt az eseményt, ezt nem AI csinálta, ezt ember csinálta még, és erre úgy jöttek rá, hogy vizsgálták a nemzetközi hajóforgalomnak az adatait, ez olyasmit aztán sokan láttatok, olyat, mint a flight radar, az a repülőkről szól, de a hajókra is vannak ilyen megoldások, és azt vették észre, hogy egy két hajó hirtelen elkezd ilyen leállt, tehát hogy így eldobta magát, és csak így sodródott. Ugye leállították magát a hajót, ezek a hatalmas hajók utána nagyon sokáig mennek még, ha borzasztóan egy tömeggel rendelkeznek, ugye? Tehát, hogy elkezdett csak úgy hirtelen kisodródni, és megnövekedett arra fele a rádióforgalmazás. Ebből nem tudták még, hogy mi történt természetesen, de azt tudták, vagy tehát sejtették, hogy valami történt. És oda irányították a műholdat, és így nekik lett meg először a felvételük, és még akkor még javában füstölt és égett a hajó, gyakorlatilag egy-két perccel az esemény bekövetkezte után már látta a műhold, aminek hát azért kell pár másodperc, vagy pár perc, hogy rájön. Tehát jóformán szinte azonnal levették ebből a ebből a pici adatból. Tehát ugye itt arról van szó, hogy olyan AI-t kell elképzelni, hogyha ezeket az embereket, ezeket az elemzőket helyettesíteni akarjuk, amilyen full random, nagyon sokféle, nagyon rosszul struktúrált, nagyon színes információkat így be lehet önteni, tonna szám, és ezeket képes oly módon elemezni, hogy meg tudja mondani, hogy jó eséllyel tudja prediktálni, hogy ebből a hatalmas információ mennyiségből mi az, vagy mik azok, amikre figyelni kell. Ami ebben nekem egy picit ijesztő, mert az, hogy az Egyesült Államok ügyesen irányítja a műholdjait, ez engem személy szerint annyira nem ijeszt meg. Ami ebben egy picit ijesztő az az, hogy tényleg, ha tudnak csinálni egy olyan rendszert, ami mindent is feleszik, és mindent is fel tud dolgozni információs szempontból. Egyrészt az ilyen csillagászati számítási kapacitás kell, hát mondjuk, ha valakinek van, akkor gondolom, hogy nekik van. De hogy szóval, hogy tényleg ilyen számítási kapacitás mellett meg tudja prediktálni, ha nem is a jövőt, de ilyen near time-a jelent, ami tulajdonképpen ilyen nagyon közeli jövő, pár másodperces jövőbelátás, tehát így rögtön oda néz, ahol valami történik, az milyen hihetetlen, hihetetlen hatalmat jelent. Mert oké, most annyit tudunk, hogy ez alapján műholdak figyelmét, most idézőjebb a figyelmet, azt lehet irányítani. Tök jó. Ez nem hangzik olyan baromi ijesztően. Na de bármi másnak a figyelmét is lehet természetesen ezzel irányítani. Itt a határtalanok jóformán a lehetőségek. Én mivel nem értek a hírszerzéshez, vagy a kémvilághoz, ezért én nem tudom ezt pontosan megmondani, de szerintem ti is, meg én is el tudjuk képzelni, hogy azért ez elég durva. És hát igazából itt van egy ilyen, hogy az egyik ilyen megkérdezett tisztségviselő, mondjuk így, a szervezettől azt mondta, hogy gyakorlatilag semmi sincs, ami lehetőségeinken kívül. Ami lehet, hogy egy ilyen kis nagyképűség volt csak, de az alapján, amit itt látok, természetesen a link szokás szerint a show notes-ban, még hiába van itt nagyon kevés info, az alapján, amit itt látok, hajlamos vagyok elhinni. Természetesen itt most az információ feldolgozás és értékelési képességekről beszélek, tehát nem istenekről beszélünk továbbra sem, de hát ez egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag fülelik az egész világ információ forrását, és ehhez tényleg AI kell. Egyébként ilyen szempontból tök okosak, hogy erre AI-t használnak, hiszen ehhez tényleg AI kell, mert nincs ennyi analista az egész világon, még az USA hadseregének sincs annyi analista, hogy mindent is figyeljen, és utána még meg is tudják beszélni, hogy akkor mit tudom én abból a 10 000 dologból, amit az elmúlt 2 percben érdekesnek vagy gyanúsnak találtak, abból melyik 200-ra nézzen oda, mennyiben véges számú műhold van, és nem tudnak mindent is megnézni. Szóval, hogy ez tényleg egy ilyen AI által lemecselhető dolog, és nagyon durva, hogyha nekik ilyen van. Ha csak a fele igaz annak, ami a cikkben van. Egyébként ez a cikk, ez nem a szenzáció, ha ez elég óvatosan fogalmaznak, és le is írják, hogy mi az, amit tudnak, azt honnét tudják, kinyilatkozta, stb. Szóval javaslom, hogy ez nem ilyen úristen, mi nyelmek hallunk típusú cikk. De hát még ha ennek is, ennek a konzervatív cikknek is a fele igaz, szerintem ez nagyon komoly és nagyon durva. Nekem szakmai szemmel lenyűgöző, de ugyanakkor ilyen fú, az anyja jellegű. Szóval kattintsátok meg, szerintem érdekelni fog benneteket is. Köszönöm, ennyi volt már az adatépítés, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!